Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek megáldó és megvigasztaló jelenlétében. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, mai Isten tiszteletünkön az igéhez és a mai emlékező, temetés utáni vigasztalást kérő alkalomhoz választottuk az énekeket. Először a 77. számú Zsoltár énekünket énekeljük. A 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. 77. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. És a 265. dicséretünk első 5 versét énekeljük. Ezzel magasztaljuk tovább a mi Urunkat, Istenünket. A 265. dicséretünk így kezdődik: hagyjad az Úr Istenre te minden útadat. 265. dicséret első 5 versét énekeljük.
Köszönöm.
mi segítségünk és mai vasárnapi Isten tiszteletünk, vigasztalás keresésünk és benne a vigasztalás megtalálásunk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjünk testvérek, hallgassuk meg az Úr szavát, úgy, amint szól hozzánk mai szentleckénkben Lukács evangéliuma 12. fejezete 22. versétől a 32. versig tartó ige szakaszból. Lukács evangéliuma 12. részének 22. versétől olvasom az igét, a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva. Figyelemmel hallgassa végig. A tanítványaihoz pedig így szólt az Úr Jézus: ezt mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, sem a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrjük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel inkább értékesek vagytok ti a madaraknál. De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani az életét? Ha tehát a legcsekélyebbre se vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek, nem fáradnak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mezőfüvét nézitek, amely ma van, holnap pedig kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsiny hitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keresétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett, hogy a ti atyátok megadja nektek az országot. Amen. Isten tegye megáldottá, meghallottá, szívünkben elpecsételti az ő üzenetét. Jöjjünk ennek megértéséért, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged mai Isten tiszteletünkön a te megtartó szeretetedért. Hálát adunk akár az éjszakai és a reggeli esőt szemlélve, hogy kertjeinket megöntözted, földjeinket nem hagytad kiszáradni, légy áldott Istenünk mindezért. De köszönjük, hogy lelkiekben is áldást hullajtasz ránk. Hisszük, Urunk, hogy azokat a testvéreinket, akik ma a gyász fájdalmával jöttek ide közénk, őrájuk is szent áldásodat bőséggel öntözöd. Köszönjük a reménységet, hogy az ő szívükbe, ahonnan hiányzik az, akinek a jelenlétét ma átélik, és nem csak azért, mert ott ülnek a helyén, ahol szeretett hozzátartozójuk ült az elmúlt másfél év vasárnapjain, hanem azért, mert a te mindeneket egybeölelő szereteted megadja azt a reménységet, hogy együtt lehet majd vele lenni az örök életben, az örök hazában. Adj erre reménységet gyászoló szívű testvéreinknek, szeretteinknek. Kérve kérünk, legyél itt köztünk, és azoknak is, akik nem a gyász bánatával vannak körünkben, őnekik is te adj megoldást az életük kérdéseire, te mutass utat az örök jövő felé, hiszen, Urunk, olyan sok mindenben bizonytalanok, és ahogy te neveztél bennünket, kicsiny hitűek vagyunk. Kérve kérünk, szent kegyelmeddel öleld magadhoz a gyermekeket, majd a gyermek alkalmon szólj hozzájuk, hogy az ő kicsiny életük terheit is meg tud mutatni, mennyire te hordozod. Kérünk, legyél köztünk, áld meg a betegeket gyógyulással, szomorkodókat vigasztalással, és valamennyiünknek mutass utat az égi hazába, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Elbocsátjuk majd az ének szava alatt a gyermekeket a gyermekisten tiszteletre, Tibor bácsival kimehetnek, majd áldott alkalmat kívánunk nekik, mi közben énekeljük a megkezdett 265. dicséret 6. versét. Ő benne vest halálig jó reménységedet, ő biztos révbe szállít a bajból tégedet. A 6. verset énekeljük 265. énekünkből. Szakaszunkból olvasom, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele 12. fejezetének első két verséből. A római levél 12. részének első és második verseiből Isten szent lelke által hirdetem az igét a mai Isten tiszteleten. Így szól ez az alapige. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok el a ti értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, és ami neki tetsző, tökéletes. Amen. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, valakinek vagy valaminek az odaszánása mindig nehezünkre esik. Annál is inkább, mert magát ezt az odaszánás szót már nagyon kevéssé használják. Én még régi eleinktől, többek között a nagyszüleimtől sokszor hallottam ezt a szót. Kisunokám, én ezt neked szántam. Neked gondoltam félretenni, neked őrizgettem. Ma is hallom azért még ezt a szót, amikor valaki pici nyugdíjával megérkezik, és jóval a 4000 forintos évi sáfárságon felül az egyház fenntartói járulékot odaadja, és amikor mondom, hogy ne tessék ennyit adni, hát nem szeretnénk senkit kiforgatni a pénztárcájából, akkor azt mondja, tiszteletes úr, én ezt odaszántam az Istennek. És erre nem lehet mit mondani. Elkülönítette, félretette, megőrizte. Testvérek, még a szót sem nagyon ismeri ez a mai világ. A szánakozás az még valamennyire megy. Síránkozni, panaszkodni, ahogy itt olvastuk, az égében még csak nem is a madarakban gyönyörködni, vagy a mezők virágaiban, amit eltart az Úristen, hanem a magunk problémáiba, belehelyeződve, csak azzal foglalkozva, vagy éppen mások problémái felett síránkozva, az még úgy megy. A másik megszánása az már nehezebb. Ebben a mai világban, amikor az önzésre, az önmegvalósításra, önmagunkban forgolódásra tanít bennünket a világ, mert megérdemled reklámok, és ez neked jár, különféle nyilatkozásoknak a szavai bizony arra tanítják az embereket, hogy magával törődjön és nem másokkal. Megszánni a másikat, az sokkal nehezebben megy, de odaszánni valamit és valakit, ez már igazán ember próbáló. Ha egy picit visszagondolunk a múlt vasárnapra, amikor az édesanyákat köszöntöttük itt gyermeksereggel, és arra a történetre emlékezünk, amikor a kis Sámuelt úgy kérte el Anna a templomban, Istentől imádkozva a maga meddőségében, gyermektelenségében, Istenem, ha adsz nekem fiú gyermeket, én akkor azt neked szánom, neked ajándékozom. Az Isten meghallgatta ezt az imádságot, a szülők gyermeket kapnak tőle, de az ígéretüket megtartva odaadják az Istennek. Kedves testvérek, nehéz odaszánni valakit vagy valamit, mert úgy érezzük, megszegényedünk. Nyilván most a gyászoló család, családunk, hadd mondjam így, akik itt vannak ma közöttünk, úgy érzik, hogy nagyon drága árat kellett az Úristennek, nagyon drága értéket oda ajándékozni, a férjet, az édesapát, a nagypapát, szeretett testvért. Vajon az Úristen miért kér tőlünk ilyen drágát? És rájövünk, hogy az Úristen nem megfosztani akar bennünket, hanem örökre megajándékozni. Talán azzal az igével, melyre utaltunk, ha nem is alapige volt a temetésen, de utaltunk rá, hogy azért vált meg tőled egy rövid időre, hogy mint örökkévalót kaphass vissza. Az Úristen nem a szenvedést akarja adni, nem az elhordozhatatlan betegség fájdalmait, hanem örök életet készít a benne hívőnek. Legyen meg ez a reménységünk, hogy az Úristen azt készíti a benne hívőknek, amit el tud kérni és el tud fogadni. És ugyanezen a helyen, ahol ülni tetszenek, ott ült szeretett hozzátartozónk, vasárnapról vasárnapra, benne az elmúlt majdnem két esztendőben, és kérte akár a betegségére az Isten terhet hordozó szeretetét, akár a család megerősítésére, mert ezt is kérte. Pistikém, imádkozzál azért, hogy a család is velem együtt tudjon tűrni. Bizony, nem egyszerű. Nem egyszerű elhordozni a másiknak a fájdalmait, de odaszánni egy életet, az sokkal több, mint amit ez a világ gondol. Mit jelent, és miért kell az Isten számára elkülönültnek lennünk? Mit kell a magunk létében odaszánni az Istennek? Az ige azt mondja, hogy a testünket. És itt rögtön meg is akadunk. Hát a testet, elég csak a test az Úristennek. Elég itt lenni a templomban, csak a testünkben? Ugye tudjuk a választ, hogy nem. És sokszor elmondtam már bűnbánattal a testvérek között, hogy ültem én a nagy templomban úgy évekig, hogy csak a testem volt ott. A külvilág nem vett észre semmit. És amikor presbiternek jelöltek, olyan rosszul éreztem magam, amikor arra utaltak, hogy hát a fiatalok közül te vagy itt, Pistikám, mondta az idős gondnok bácsi. Te vagy itt a leghűségesebb, és nem mertem mondani, hogy én a szívemben másút járok. Én közben elektromos kukoricamorzsolókat tervezgetek, és egyéb dolgokat, és nincs ott a szívem. Nem elég a testünk. Nem elég, mert az Úristen egyben lát bennünket. Itt Pál apostol ennek a római gyülekezetnek, ahol azon vitatkoznak, hogy elége az, hogy az Isten választott népéből való legyen valaki, és úgy térjen oda Krisztushoz, vagy jobb-e az, hogy a pogányság hitetlenségéből tér valaki a Krisztus hitre, melyik a jobb, melyik az Isten előtt a kedvesebb. Pál apostol ezeknek a hitvallás béli tisztázása után most rátér arra, hogy az élet különböző helyzeteiben hogyan vélekedjetek erről, és ez az alap. Szánjátok oda a ti testeteket. Mit jelent ez? Elkülöníteni, félretenni az Isten számára. Félretenni a magam életét, vagy éppen a szeretteim életét. Mert nyilván el kellett fogadni a családnak, hogy a családfő fölkerekedik vasárnap délelőttönként, és kijön ide a telepre, mert az ő testének, lelkének erre a felüdülésre volt szüksége a maga betegségében, szenvedésében. Nyilván több feladat jutott odahaza, akár a háziasszonyi munkában, vagy épp az unokáknak kellett addig nélkülözni a nagypapát, de szükség volt erre, és nem csak a testnek, hanem a léleknek is. Kedves testvérek, itt az ige nem csak a mi húsunkról, csontjainkról, izmainkról, inainkról beszél, hanem arról a testről, amelyre azt mondja Pál apostol, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma. Hozzáfűzi a figyelmeztetést, hogy azért, aki megrontja a maga testét, megrontja az Isten is. Úgy vélekedjünk a mi emberi valónkról, mint amelyik hordozza magában az Isten lelkületét, az Isten lelkének befogadására való készséget. Ezt kell nekünk odaszánni. És higgyük el, én magam így tapasztaltam a vele való beszélgetésben, vasárnapról vasárnapra, hogy szeretett hozzátartozójuk, hozzátartozónk odaszánta a maga életét az Isten kezébe. Odaszánta, hogy az Úristen segítsen hordozni az ő szenvedését, fájdalmait, odaszánta a maga egész valóját. Azt kéri tőlünk is, hogy mi is szánjuk oda a mi testünket Istennek tetsző, okos Isten tiszteletként. Mit jelent ez? Amit egy ige mond, hogy akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, az Isten dicsőségére tegyétek. Nagy baj lenne, ha a kereszténységről úgy gondolkodnánk, hogy vasárnap 10-től 11-ig fölveszünk valamit, akár a lelki pásztor a palástot, akár az ünneplő ruhánkat, itt vagyunk, de aztán az év, illetve a hét többi napját, óráját úgy éljük, mint ez a világ. Nem így van. Azzal, hogy a mi testünket, életünket odaszálljuk az Úristennek, az egy elkülönülést jelent a világtól, majd mindjárt beszélünk erről. Elkülönülést a világi életformáktól, mert ez a világ másra használja a testet. Hogy is mondja Jézus, a test több az öltözetnél. Szeretett testvérek, olyan nyomorúságos, amit ez a mai világ tesz. Én nem mondom, hogy nem kell gyönyörködni egy szép fiatalnak a testében. Nem lehet örömet találni abban, hogyha valaki szép alakot, szép alkatot kap az Úristentől. De pusztán csak a testiségre helyezni a hangsúlyt óriási tévedés. Óriási tévedés, mert a másik nem csak a testéből áll. Emberi kapcsolatoknak a tönkre menetele, amikor két fiatal csak a külső alapján dönt, és a másiknak a belseje, a másiknak a belső lelki élete elhordozhatatlan. Nagyon nehéz, amikor a gyermekünkről azt látjuk, hogy külsődlegesen hasonlít hozzánk, de az ő belső lelki világában teljesen idegen. Hogy lehet mindezt megoldásként megélni? Úgy, testvérek, hogy akár jön a kamaszkor, akár a serdülőkornak a lázadása, valamilyen módon oda kell tennünk a mi gyermekünket, oda kell tenni a szeretteinket az Istennek a kezébe. Ahogy elmondtuk másfél évvel ezelőtt, családban nem csak a bánatban vagyunk együtt, hanem akkor együtt lehettünk a keresztelő örömében is, hogy oda kell tenni a kicsi gyermeket az Úristen kezébe. Jézus, amikor azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, ez azt jelenti, hogy ő adja a gyermeket, odaadja, hogy sáfárkodjunk, de közben adjuk vissza az Isten számára, ha nem is oly módon, mint Anna tette a kis Sámuellel, hogy életének minden pillanatát a templomban élje, de éljen úgy, hogy a saját teste, a saját élete egy templom legyen. És akkor remélhetőleg ennek a világnak nem csak egy fiatal, szép testre van szüksége, hanem az ő egész lényére, mindannyiunk szeretteinek teljes valóságára. Nagyon rossznak éreznénk, ha valaki úgy ragadná ki a karjaink közül a gyermeket, sok esetben a bűntények és sok más meg is teszi ezt, hogy bizony a testét teszik tönkre, akár szenvedélyek rabságában, akár rossz társaságba keveredve, rossz kapcsolatba menekülve, nagyon sokan azt élik át, hogy tönkre teszik az ő testét, tönkre teszik az ő lényét. Tegyük oda az Úristen kezébe, okos Isten tiszteletként, az életünk minden pillanata egy Isten dicsőítő élet legyen. Azt mondhatjuk, hogy ezt emberileg nem tudjuk megélni. Hát hol van akkor az egyéniségünk, hol vannak akkor a gondolataink és egyéb dolgok? Jó, az Isten ezt kéri, kéri a testünket, kéri úgy, hogy nála legyen, kére még valamit. Testvérek, nagyon hazárdírozás lenne így feltenni ezt a kérdést. Ugyanis ezt csak akkor tudjuk megélni, hogyha a testünk valóban a Szentlélek hordozására kész, Jézus Krisztus szívünkbe fogadására lesz alkalmas, és így lesz egy templommá, ami egész életünk. De kér, hogy is van a nagy parancsolat? Az az első négy, a 10 parancsolat első 4 parancsát megélő része, nagy parancsolat első fele, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Itt benne van a mi elménk, a gondolatunk is, hiszen nagyon nagy baj, amikor az ember a testében ott van valahol, az előbb erről beszéltünk, de szívében, lelkében messze jár. Nagy baj, amikor egy kapcsolatban így éli meg valaki az otthontalanságát, nagy baj, hogyha egy munkahelyen így tölti a mindennapjait, és nagy baj, hogyha még az önmagával való kapcsolatát is így éri meg, ebből lesznek a szenvedélyek rabjai, akik minden pillanatukat bódultságban töltik azért, hogy ne kelljen saját maguk előtt sem színt vallani. Mit kér még az Isten? Azt mondja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Mit kér az Úr? Azt kéri, hogy a gondolataink, szívünk, lelkünk irányítását tegyük oda az Isten kezébe. Amikor tavaly karácsony előtt elmentem meglátogatni szeretett beteg hozzátartozónkat, akkor ezt kérdeztem tőle, hogy segít-e az, hogy itt van és itt lehetett a templomban. Azt kérdeztem, hogy segít-e az, hogy tudja, hogy imádkozunk érte, hogy gondolunk rá, és hogy a gyülekezet is folyamatosan kérdezi, hogy hol van az a mosolygós onnan a templomnak a bal oldalából. És azt mondta, hogy igen, a betegség elhordozásában ez van segítségére, hogy tudja, hogy imádkoznak érte, tudja, hogy az Isten gondol rá. Legyen az elménknek a vezetése odatéve az Isten kezébe. Mert a magunk gondolatai kevesek ahhoz, hogy elhordozzunk egy-egy nyomorult, nehéz, fájdalmas helyzetet. Az ember azt érzi, amit a temetői Isten tiszteleten is elmondtunk, hogy az Isten elkésik a segítségével, most is énekeltük, bár késik a segítség, és nem találsz vigaszt, a folytatás azért így hangzik, eloszlik gond és kétség előbb, mint véled azt. Én bátorítom valamennyiük életét, akár a gyászolókat, akár az Isten kereső testvéreket, hogy a gondolatainkat is tegyük oda az Isten kezébe. Irányítsa ő a terveinket, irányítsa ő a szívünket, mert a magunk gondolata kevés. A magunk gondolatában csalódunk az Istenben, a magunk gondolatával elcsábulunk valahová, ahol a világ valami könnyebb megoldást kínál, és akkor így lesznek akár a szenvedélyek, akár a rossz társaságok, amik aztán uralkodnak a mi életünkön. De Isten nem ezt akarja. Azt szeretné, hogyha a gondolatainkat tudná az Úristen vezetni. És akkor tényleg rá tudunk nézni a mezők liliomaira, és azt tudjuk mondani, hogy Istenem, aki ilyen gyönyörű mezei növényeket adsz, hát hogy ne gondoskodnál rólam, akit a teremtés csúcsára helyeztél. Ekkor tud az ember gyönyörködni az égi madarakban. Uram Istenem, milyen jó, hogy bár nincsen gazdájuk, nincsen, aki emberként etetné őket, de te eltartod, hát hogy ne gondoskodnál rólam? Akár itt maradok özvegyen, vagy itt maradok árván, akár kicsi a nyugdíjam, vagy nehéz minden tekintetben a megélhetés, de te gondoskodsz rólam. Kedves testvérek, itt vagyunk már az utolsó gondolatkörnél, hogy mit eredményez, ha a testünket, mint a lélek templomát, ha a gondolatainkat, mint Isten vezérlő erejét oda tudjuk adni az Isten kezébe, mit eredményez? Azt, hogy ez az odaszánásunk, ez a fogadalmunk, ez az ígéretünk, ez maradandó lesz. Hadd utaljak rá, hogy ezt a szót, hogy odaszánás, ezt akkor mondták, amikor az áldozati állatot oda vezették a templomba, és odaadták a papnak, hogy itt van, Istennek áldozza meg, és legyen ez Isten dicsőségére. Ez nem egy hibás, sánta, lesoványodott maradék, jószág volt, hanem a legkifejlettebb, legerősebb, legszebb példányok odaadták az Istennek. Még eszébe se jutott az illetőnek az, hogy ó, visszaforduljon vele a templomhoz vezető úton, jó lesz ez otthon is. Nem, ez az Isteni. Legyen így az életünk az Isten kezében, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor szeretteinket is így tudjuk rábízni, nem vesszük vissza, nem húzzuk vissza a kezünket, hanem odaadjuk. És ez ad egy olyan megnyugvást, hogy legjobb helyen ott van az Úristennél. Akár egy-egy szerettünk, akit minden erőnkkel és szeretetünkkel, hűségünkkel ápoltunk és gondoztunk, adjuk oda az Úristen kezébe. Nálánál van legjobb helyen, ő az, aki oda tudja vinni, ahol nincs már fájdalom, nincsen szenvedés és nincsen jaj kiáltás. Így tudta kimondani Jób, gyermekeit elveszítve, az Úr adta, az Úr vette el, legyen érte áldott az Úrnak neve. Másként ezt nem tudjuk kimondani. Másként vesztesek maradunk. Az Istenben úgy érezzük, hogy csak vereséget szenvedünk. Nem, az Isten nem elvesz tőlünk, hanem örökre ad. Akit tőle kaptunk, azt nem egy rövid időre, nem 43 évi házasságra, nem 71 évi földi létre, hanem örök életre nyerjük meg. Legyen így reménység valamennyiünk szívében, és bízzuk életünket, szeretteink életét az Úristenre. Mit eredményez? Meg tudjátok ítélni, mi az Isten szent akarata. Hát be tudjuk fogadni mi az Isten végtelen akaratát. Nem erről van szó. Nyilván a mi véges életünk képtelen befogadni az Isten végtelenségét. De ami a magunk életére kell, és a szeretteink felőli megnyugvása kell, az igenis engedi megérteni, elfogadni az Úristen. Nem csak egy legyintéses beletörődés, jó van, ezt mérte rám az Isten, ezt érdemlem, nem így van. Amikor hálás szívvel azt tudom mondani, Uram, legjobb helyen ott van nálad, bár mindent megtettünk érte, mindent megadtunk neki, de nálad már nem fáj semmije, nem szenved semmitől, legyen érte áldott a te neved. És el tudom fogadni, hogy az is az Isten akarata, hogy itt ebben a jelen való nehéz helyzetemben megsegítsen. Nem azt akarja az Úristen, hogy akinek társat adott, az itt maradjon özvegyen. Nem azt akarja, hogy akinek édesapát adott, és mindenkinek ilyen édesapát kíván, az azt érezze, hogy most itt marad félárván, hanem élje át a csodát, hogy a mennyei atyai szeretetből egyszer majd örökre együtt lehetünk azzal, aki már nincs itt közöttünk. Mit eredményez, testvérek, örök életet? Nem e földi véges, élet felőli gondolkodást, hanem örök életet. Bízzuk így életünket és szeretteink életét az Úristen kezébe. Legyen ez az odaszánás minden körülmények között. Éljük át, hogy közben az elménket, szívünket, lelkünket is az Úr kormányozza, ő vezeti, nem az indulatok, nem a keserűségek, nem a félelmek, hanem az Isten maga. És akkor átéljük a csodát, hogy oda vezet bennünket, ahol már szeretteink őnála vannak, és egykor elválaszthatatlanul együtt lehetünk az örök létben. Ezt a reménységet, amit az énekben is megénekeltük, ezt kínálja az Úristen valamennyiünk odaszánt életére nézve. Úgy legyen. Amen. És ezzel a hittel énekeljük a 7. utolsó versét. Ennek az éneknek megtetszenek látni, mennyire ide kapcsolódik. Ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó, ösvényünk erőssége, te vagy mindenható. Bár nehéz földi pályánk, könnylepi és tövis, de örök pálma vár ránk, utunk a mennybe visz. A 7. verset énekeljük. Fejet az Úr előtt, és imádkozzunk hozzá. Köszönjük Istenünk, hogy ezt énekelhettük, és ezt kéred, hogy hittel elfogadjuk, utunk a mennybe visz. Látod, Urunk, hogy mennyire a földi gondolat, ennek a földi pályának a megfutása tölti el a szívünket és lelkünket. És nyilván ebből fakadóan így érzi a gyászoló család, a problémákat terhet hordozó, igét hallgató ember, hogy mi lesz velünk. Mi lesz velünk addig, amíg az örök életet elérjük. Milyen fájdalmak, milyen szenvedések egyedül létnek, miféle terhei várnak ránk. Betegségeinkben, szenvedéseinkben mi jut nekünk? Köszönjük, Urunk, hogy magadat kínálod, és azt mondod, hogy benned és általad megoldódik minden problémánk. Köszönjük, Urunk, hogyha ez nem hitetés számunkra, hanem a hit része. Köszönjük a reménységet, hogy az a szerettünk, akire ma emlékezhetünk, ő ezt a hitet elfogadta itt a templomban, a te igédre válaszolva, és ezzel a hittel ment el azon az úton, mely örök pálmaként a mennybe visz. Kérve kérünk, Istenünk, hadd nőjön a mi életünk is, akik itt maradtunk özvegyen, árván, hadd nőjön a mi életünk is az örök életre. Ne térjen el a te utattól, ne válasszunk más vezetőt, ne válasszunk más célt a mi életünkben, csak azt, hogy hozzád jussunk, és hogy örökre veled lehessünk. Hisztük, egyúttal megtaláljuk azokat is, akik már te nálad vannak. Kérve kérünk, így vigasztald meg gyászoló szívű szeretteinket. És könyörgünk, Istenünk, azokért, akik betegségben vannak. Legyél azokkal, akik fájdalmakat, szenvedést hordoznak testükben, lelkükben. Vigyázz rájuk, és legyél életüknek vezérlő pásztora. Könyörögve kérünk a gyermekeinkért, a fiataljainkért. Áld meg azokat, akik most konfirmációra készülnek. Segítsd, hogy fogadalmukat, hitvallásukat jövő héten és azt követő héten itt szent színed előtt a templomban meg tudják vallani. Áld meg a legkisebbeket, Urunk, akik még olyan sok veszélynek vannak kitéve, segítsd, hogy odaszálljuk, oda tegyük őket a te kezedbe, és vezesd őket velünk együtt az örök életre. Könyörgünk így a mi gyülekezetünkért, a te egyházadért, magyar nemzetünkért, népünkért, és könyörgünk ezért az egész önző, hitetlen világért. Segítsd, hogy benne a mi életünk egy elkülönült, odaszánt élet lehessen a te kezedbe, elménk a te vezetéseddel, szívünket, lelkünket a te szavad irányítsa, hogy így tudjunk megérkezni akaratodat elfogadva te hozzád az örök életbe. Úgy legyen. Amen. És most a magunk csendességében, néhány másodpercnyi csöndben önmagunk imádságát vigyük Istenünk színe elé. Könyörögjünk magunkban. Istenünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amit csak szívünkben mondtunk el, hiszük, te meghallod, és ha dicsőségedre, javunkra szolgál, akkor megadod az örök életre mindazt, amit tőled kértünk. Amen. Most pedig fennállva imádkozzuk el az Úrtól tanult legszentebb imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, az elmúlt héten kétszer is temetőben kellett járnunk. Hétfőn kísértük földi életének utolsó útjára a 86 évesen eltávozott Kéri Sándornét. A család kérésére jövő vasárnap emlékezünk meg róla, akkor tudnak eljönni közénk. Csütörtökön is temetőben voltunk, Lőrinci Tibor testvérünk, aki 71 évi földi ittlét után költözött haza az Úrhoz, az ő földi életének utolsó útjára kísértük el, és hirdettük a vigasztalás üzenetét. Ezt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él. Ezt kérdezi végül, hiszed-e ezt? Én kívánom, hogy a gyászoló család ki tudja mondani, igen, Uram, hiszem, légy segítségül az én nehezen megélhető hitemben. Hadd tudjuk kimondani valamennyien, nem volt hiába való az Isten keresés, még akár a fájdalomban, a szenvedésben sem. Isten megtalálható, és hisszük, hogy Isten örökre megtalálta őt. Találjon meg bennünket is a vigasztalással, és erősítse mindazokat, akiknek bánatuk most talán elhordozhatatlanul nagy. Kívánjuk az Isten vigasztaló szeretetét mindannyiuk életére. Jövő héten is kétszer kell temetőben lennünk. Bajári Károly testvérünk 60 évesen ment el ebből a földi létből. Az ő temetése kedden 15-én 15 órakor lesz a református temetői imaházból, és azelőtt egy órával Kovács Sándor testvérünket kísérjük el földi utolsó útjára, aki 84 évesen ment el ebből a földi létből. Isten vigasztaló szeretetét kérjük majd az ő gyászolóira is, testvéreinkről jövő vasárnap itt templomban megemlékezünk. Hirdetem alkalmainkat. Holnap hétfő este 7 órakor a Rákóczi út 29-ben a Kék Kereszt Iszákos Mentő Misszió Biblia órája lesz. Szeretettel várjuk az ige köré azokat, akik akár ezzel a szenvedéllyel küszködnek, akár pedig szeretteikért imádkoznak. Gulyás László lelkipásztor vezeti ezt a bibliakört. Isten áldását kívánjuk továbbra is a munkájukra. Szerdán este 6 órakor gyülekezeti termünkben lesz bibliaóra. Csütörtökön, mivel áldozó csütörtök mennybe menetel napja lesz, ugyan sajnos beleszürkül a hétköznapok közé, mégis mi tudjunk róla. Csütörtökön délelőtt 10 órakor kivételesen nem ástiszteletes úrral cserélünk, mert a gombaiak azt kérték, hogy a református iskola ilyenkor vonuljon át. Áldozó csütörtök mennybe menetel napján délelőtti istentiszteletre a templomba, és hát így a helyi lelkipásztornak ott kell szolgálni. Viszont Lénár Tibor testvérünk vállalta, hogy ezt a délelőtti istentiszteletet megtartja. Szeretettel várjuk, akik munkahelyhez nincsenek kötve, és el tudnak jönni mennybe menetel napján a 10 órási istentiszteletre. Este 6 órakor megint istentisztelet lesz. Én hirdetem Isten ígéjét, és a 2 monori konfirmandus lánykánk fog számot adni régi jó szokás szerint áldozó csütörtök estéjén a presbitérium és a szülők előtt. Kérem tehát a presbiter testvéreket, hogy ha tehetik és munkahelyi akadályoztatásuk nincs, jöjjenek el, hiszen majd véleményezni kell az ő tudásukat. Mindenre vasárnap kerül majd sor, már mint a véleményezésre, mert a vasárnapi istentisztelet után mához egy hétre presbiteri gyűlést tartunk, ahol az első napi rendi pont a konfirmált fiatalok áldásra bocsátása. Mához 2 hétre, pünkösd vasárnapján konfirmálnak közöttünk fiataljaink. Mához egy hétre bemutatjuk őket a templomban, akkor már csak 1-2 kérdésre adnak választ, hogy a testvérek a vasárnapi gyülekezetben is hallani tudják őket, és mához 2 hétre pedig a bibliákkal való megajándékozásuk, áldásuk, fogadalomtételük és az első úrvacsora ünnepi alkalma lesz. Pünköst hétfőn szeretettel várjuk a régen konfirmáltakat, akik 5, 10, 15 vagy akár 80 esztendeje konfirmáltak közöttünk. Várjuk szeretettel, egy kis szeretetvendégséget készítünk az istentisztelet után, és egy-egy emléklappal szeretnénk megajándékozni a régen kerek évfordulóval ezelőtt konfirmáltakat. Majd ennek részleteit következő vasárnapon még pontosítjuk, vagy az úrvacsora előkészítők alkalmán, ami pünköst hetében lesz estéről estére. Kedves testvérek, több hirdetés nem lévén a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 445. dicséret, annak első, második verse. 445. énekünk így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. 445-ös ének első és második versében erősítsük meg a mi hajdan tett fogadalmainkat az Úristen előtt. mielőtt a himnuszt elénekelnénk, hadd hirdessem az adakozást, a konfirmandusok bibliáira lehet adakozni, hiszen a gyülekezet ajándéka, még ha kevés gyermekünk is konfirmál idén, erre a célra érkeztek már adományok. Köszönjük a testvéreknek, és lehet adakozni a templom ablakainak cseréjére, továbbra is kín van a felújítási persely, hamarosan kész lesznek a hőszigetelt ablakok, és valószínű pünköst után a helyére kerülnek. Kérdezték a testvérek, hogy ennek milyen módja van, akár ebbe a külön felújítási persejbe is lehet helyezni, vagy ha valaki név szerinti adakozással szeretne, odabent át tudjuk venni az íven aláírásával. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnusz énekeljük. Gondolataitokat az ő békességében, az Úr eljövetelének. Amen.